Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük Istennek a dicséretét, a 171. dicséretet énekeljük kétszer, mert nagyon rövid ének. Megáll az Istennek igéje. Sok szeretettel köszöntjük a még elég nyárias gyülekezetet, persze lehet, hogy valaki még a Balatonról néz minket, YouTube-on keresztül, őket is köszöntjük. És én pedig azt is szeretném megköszönni, hogy eltávozhattam fél évre, és a gyülekezetnek meg se kottyant, sőt, még felvirágzott, és hogy a munkatársak olyan keményen helytálltak, és hogy tényleg olyan nyugodt szívvel tudtam távol maradni, hogy tudtam, hogy minden rendben lesz, mert megbízhatóak a munkatársaim, és Isten igéje is megbízható. Még majd lesz beszámoló erről, hogy mit csináltam a szombatfélében, majd valamelyik szeptemberi vasárnap. Folytassuk az Isten tiszteletünket. A 377. dicséretet énekeljük, Szentlélek, védj körül bennünket, hívjuk a Szent Lelket.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogyan szól hozzánk Isten igéje ma. Mózes első könyvének a 15. részéből az első 7 versből. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta. Hó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem? Hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám. Ábrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előt. Azután ezt mondta neki, én az Úr vagyok, aki kihoztalak Ur-Kasdímból, és neked adom ezt a földet örökségül. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, a megszólításodat. Köszönjük a szavadat, ami előttünk van az igében. Köszönjük, hogy hatalmas bizonyságok fellege vesz minket körül, és most már nekünk is lehetnek tapasztalataink és veled való élményeink. Megvalljuk, hogy nagyon sokszor mégis legyűrnek minket a körülvevő egyéb tapasztalatok, azok a hírek, vagy azok a fájdalmak, amik letepernek, kétségbe ejtenek. Lehet az akár valami messziről érkező hír, vagy a családból, vagy éppen egy orvosi diagnózisból. Úrunk, megvalljuk neked, hogy nehéz hinni. És most azért vagyunk itt, hogy erősödjünk, hogy megint rád tekintsünk, hogy a szemeinket és a lelki szemeinket is rád függesszük. Szeretnénk elkérni tőled a hitet. Szeretnénk, hogyha erősítenél minket. Szeretnénk, ha megmutatnád magadat. Szeretnénk látni, kitapogatni téged minden lelki és testi érzékszervünkkel. Úrunk, te ezt megteheted. Kérjük, hogy küld szent lelkedet, hogy legyen itt közöttünk, győzködjön és győzzön meg minket, és fedjen föl téged, amilyen vagy valójában. Jöjj, szent lélek, segíts Jézus nevében. Amen. Az új énekes füzet második énekével folytassuk az Isten tiszteletünket, és készüljünk az ige hirdetésre. Ahány csillag van az égen.
Nem takarnak mióta én megtértem Istenem, amilyen a dúza mező, pipacs virág, mikor kiült elében. Te festetted meg az eget, a tarka barka vadvirágos mezőket. Így fesse át Jézus féle, bűntös sötét szívem tiszta fehér. Szívem békessége, mint a tengernek végtelen kisége. Szélvész fölül zavarhatja, de az alját soha fel nem kavarja. Mert kősziklára építettem, biztos alapra vetett. Jöhet szélvész, zárges eső, házomra pusztulás többé már nem jön.
Hiha, olyat énekeltünk, nem tudom, hogy mindenki tud-e vele azonosulni, de ez az imádságunk, hogy tényleg legyen kőszikla hitünk, és hát ne jön az a bizonyos eső, meg egyebek, de ha jönne, akkor ez az imádságunk. Isten igéjét, illetve azt az üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, illetve annak alapján szeretném most hirdetni köztetek a 4. résznek a 17. versével a rész végéig. Mert hitte, mármint Ábrahám, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem mondta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazolásunkért. No hát a hitről lesz szó, mint a múlt vasárnap. Ez a textus egyébként nagyon sok mindenre ragadtathatna el minket, illetve a hitáltali megigazulás nagy textusa. Én mégis most egy kicsit előbbre nyúlok, illetve visszanyúlok az Ószövetséghez, Ábrahámhoz. És hát az ő példáján akarom kiábrázolni, hogy milyen hitbeli küzdelmeink lehetnek nekünk is, de hogy milyen reménységünk. Előjáróban szólnék azokhoz, akik hozzám hasonlóan nagyon nehezen hisznek, vagy nehezen kezdtek el hinni. Én azt mondom magamra, hogy született ateista vagy materialista vagyok. Emlékszem rá, amikor anyukám vagy mások kezdtek beszélni a hitről, meg Istenről, akkor annyira hottentotta volt nekem, annyira úgy éreztem, hogy nekem ez semmi közöm, ezt nem tudom megfogni. Egyébként jól hangozott, meg úgy éreztem, hogy kívánatos ez, de nekem ez nem ment. Hát nem tudom, hogy van-e valakinek ilyen emléke, akár gyerekkorban, akár felnőttkorban. Van, aki ezt a hullámvölgyet, ezt később tapasztalja meg, esetleg egyetemre menve szembesül a dolgokkal, hogy azt mondja, hogy hát ezt hogyan tudom most egyeztetni a hittel. No hát, úgyhogy bárki, aki küzd a hitével, vagy aki bizonytalankodik, vagy aki csalódott, Isten hozta. Van is egy kis itinerünk itt a liturgiás labban, hogy mikről fogok beszélni. És hát az első dolog az, hogy tulajdonképpen jó társaságban vagyunk. Ábrahámnak sem volt nagyon könnyű, sőt, azt mondhatnánk, hogy neki sokkal nehezebb volt, mert nem volt Bibliája. Mi nekünk itt van az egész Biblia, itt van Jézus Krisztusnak a élete, személye, halála, feltámadása, és minden, ami erről szól, rengeteg-rengeteg bizonyság van erről. Ábrahámnak még egyik se volt. Mi volt neki? Hát az, hogy szólt hozzá Isten. Na, de hát mondhatjátok, hogy azért ez valami, azért, hogyha én hozzám is szólna, akkor azért lehet, hogy én is magabiztosabb lennék. Na, de azért figyeljünk, Ábrahámnak az élete 175 éve alatt az egy kezén meg tudta számolni, hogy mikor szólt Isten. Na, szeretnénk ezt? Vagy jó, két kezén, na, jó. Tehát Isten megszólalt, aztán utána csönd. 10 év, 20 év, és ott voltak a nagy ígéretek, és aztán semmi. Hol a beteljesülés? Neked adom ezt a földet. Eleve az, hogy költözzel, nem tudom, hogy cserélnénk-e vele. Persze tudom, hogy sokan költöznek, meg sokan költöztek, akár mostanában is. Költözzel, és menjél olyan helyre, amit nem ismersz. Ismeretlen vidékre. És ugye azzal, abban az időben azért nem csak az volt, hogy most egy egyik ingatlant a másikra cserélem, nem. Akkor pereputcsastul, mindenestől, jószágostul fel kellett kerekedni. Költözzel, aztán azt is mondja Isten, hogy nagy néppé teszlek. Köszönöm szépen, van elég nagy háztartásom, de nincsen utódom. Azt is mondja, hogy áldás lesz a magod a népek között. Ez jó hangzik, de még nem látok semmit belőle. És aztán azt mondja, hogy neked adom ezt a földet, Kánaánt. És Ábrahám 100 éves koráig ebből semmi sem valósul meg. 100 év. Akkor érezzük, hogy nekünk még van időnk. Tehát nem tudom, ki az, aki már közeledik a 100 évhez. Semmi nem valósult meg. Úgyhogy nem volt neki se könnyű. A másik dolog, ami talán vigasztal minket, illetve most még hozom egy kicsit a alkalmazást, hogy Csere Gábor és a házi csoport, akik indították ezt a gyülekezetet, ugye Isten lelkének a ihletésére, bennük volt ez a reménység, hogy most kevesen vagyunk, de ebből gyülekezet lesz. Sőt, Isten meg tud ajándékozni minket egy otthonnal is. És hogy hát ebből sokáig nem lett semmi. Aztán emlékszem rá, amikor minket meghívta a Gáborék, és azt én is vigasztaltam a feleségemet, amikor beköltöztünk a kicsi albérletbe, hogy ne félj, hajnal, akkor majd egy pár év múlva felépül a templom, és akkor majd... Na, ez az én optimizmusom. Hát 8 évig laktunk abban az albérletben, és aztán utána tudtunk költözni. És még akkor sem a templom, hanem még illetve a templom már, a parókia megvolt, de a templom még nem. Na, tehát aki ennek a történetnek az ismerője, az tudja, hogy ez... Tehát Isten órája másképp jár. És hát ugye ehhez is hit kellett, hogy 3,5 millió forinttal indultunk, ennyi volt az összvagyon a gyülekezetnek, és kijött egy 350 millió forintos költségvetés. Na, tehát Istennek a ígéretei, igen, bele kell kapaszkodnunk, de nehéz hinni. Vagy ha most nézzük a mostani helyzetet, háború és aszály, infláció és globális felmelegedés, és azt mondjuk, hogy érdemes erre a világra gyermekeket szülni, vagy érdemes üzülni, vagy érdemes projekteket, vagy hosszú távú terveket készíteni, bármikor bekövetkezhet a krach, vagy jöhet a világvége. És hadd mondjam, hogy ez így van. A világvége bármikor eljöhet, és szólnak erről proféciák, de azért azt is kell tudnunk, hogy a Biblia tele van ezekkel. Tele van háborúval, tele van aszállyal, tele van éhséggel. Hát az inflációt azt nem tudom, de hogy természeti katasztrófákkal, és nem új. Tehát ezt kell, hogy mondjam, hogy nem új ez a dolog. Az más kérdés, hogy azt mondja Jézus, hogy a vajudás kezdetei ezek. Tehát lehet, hogy ezek a szülési fájdalmak, amik a végidőkhöz vezetnek, ha látjuk, hogy ezek a jelek sűrűsödnek, és láthatjuk egyébként, akkor legyünk készen annál inkább. Úgyhogy nem volt könnyű Ábrahámnak sem hinni, és nekünk sem könnyű, de azért sokkal könnyebb, mint neki, már az új szövetség óta. Aztán a másik pont, hogy Ábrahám sem volt hibátlan és bukásmentes. Ugye ezt tudjuk az ő történetéből, hogy ő is sok trükköt alkalmazott, amikor úgy érezte, hogy nincs biztonságban, akkor nem az volt, hogy összetette a kezét és imádkozott, hanem hát csalt vagy trükközött. Ugye a leghíresebb két esetben is megjátszotta ezt, hogy a ütőkártyája a felesége nagyon szép volt, és bedobta, hogy ő nem a feleségem, hanem a testvérem. És akkor ehhez képest nem agyon ütötték, hanem akkor előnyökhöz jutott. Protekciós lett. És aztán egyéb barkácsolásokról is hallunk a Bibliában, amikor ugye bevállalja Szárai ötletét, hogy a szolgálójával háljon, és akkor legyen őtől a gyereke, mert hogy Isten nem váltja be az ígéretét. Azért ez azért talán még durvább, nem csak azért, mert ugye odaadom valakinek a szolgálomat, odaadom a férjemnek a szolgálomat, egy másik nőt, hanem azért is, mert Isten szavát, hát szembe megyek Isten szavával, hogy nem hiszem el. És azért, hogy így mondjam, nem csak Szárai volt így, azért nézzük meg, amit felolvastam ezt az igét, érezzük, hogy Ábrahámban is van keserűség és gúny. Mit adhatnál nekem, Uram? Elég a szép szavakból, Uram. Szoktunk mi ilyet is mondani? Lehet ilyet mondani. Tehát Isten érdekes, nem sértődik meg. Az másképp, hogy keményen válaszol, nem az Eliézer lesz az örökösed, hanem a saját nemzetségedből lesz az örökösed. Tehát tud Isten vitatkozni, de nekünk is kell tudni. Van Ábrahámban keserűség és gúny, sőt, ugye érdekes, de én még nem olvastam el, de a 17. rész 17. versében azt mondja, amikor megjelenik neki Isten, hogy nagy néppé teszlek, akkor Ábrahám már megint. Tehát arcra borul, és közben nevet. Mi ez? És közben mondja magába, hogy jó, ezt már hallottuk, és na. Tehát jó társaságban, ha nekünk is vannak kétségeink és kételkedéseink, így van, lehet. Lehet, és hát Isten nem sértődik meg. De az is érdekes, és itt a kicsit kitekintek tényleg most már a megigazulás kérdésére, és a reformáció nagy témájára, hogy azt mondja itt az ige, amit felolvastam az Ószövetségben is, és aztán ezt idézi Pál apostol, hogy hit Ábrahám Istennek, és ezt Isten igazságú tulajdonította neki. Te vagy az én barátom, Ábrahám, elfogadlak igaznak. Az, hogy még imittam a csundám-bundám, meg becsúszószerelés, meg barkácsolsz, hogyha így lenne, hogy a tetteink alapján ítélne meg Isten, bajba lennénk. Hogyha a törvény alapján ítélne meg Isten, bajba lennénk. A Jelenések könyvében ott van két könyv. Az egyik a Cselekedetek könyve, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. Bajba lennénk, hogyha ez lenne az ítélkezési alap. De hála Istennek van ott egy másik könyv is, az Életkönyve, amiben, ha be vagyunk írva, és ez pedig nem más, mint a hit által beíratás, akkor van örök életünk, akkor van örök közösségünk. Tehát miközben bukdácsolunk, miközben kételkedünk, a megigazulás Isten részéről úgy jön, hogy barátom vagy, elfogadtalak, mert hiszel bennem. Akkor is, ugye, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, mondja Pál apostol, ő nem tagadja meg magát, még akkor is, ha mi sokszor megtagadjuk saját magunkat, vagy a hitünket. Na, de azért figyelem, tehát Jakab apostol levelét is ismerjük, tehát hogy milyen jó az, hogyha a cselekedeteinkből látszik meg a hit. Tehát az azért kétszer aláhúzom, hogy ez jó, tehát igenis cselekedjünk a hitünk szerint, csak nem mindig sikerül, jó? Tehát ennek a nem felmentését akarom mondani, csak hogy érezzétek, hogy nem a tökéletesek társasága a gyülekezet. És ha valaki erre hivatkozik veletek szemben, hogy hát ez is XY-s templomban is látom az életét, és akkor mondhatjátok, hogy igen, hát a Biblia is tele van ilyen hősökkel, akiknek ilyen volt az élete. Ábrahám sem volt hibátlan és bukásmentes, ez is egy vigasztalás, egy lelkigondozói pont. És viszont van, most hadd jön egy erősítés. Azt utal többször is Pál apostol, hogy Ábrahám megerősödött a hitében. Nem meggyengült, hanem megerősödött. Van egy ilyen furcsa pont, hogy Ábrahám nem azért hitt, mert fafejű volt, és fittyet hányt volna a valóságnak, hanem igenis ő épített a valóságra. Biztos ismerjük Bertrand Russellnek a nevét, legalábbis aki filozófiát tanult, hogy a 20. század egyik ilyen szkeptikus, sőt ateista filozófusa. Ő azt mondja, hogy a hit az a meggyőződés, ami az ellentmondó bizonyítékok hatására sem rendül meg. Magyarul a hívőknek lehet beszélni, akár a falnak. Azok csak hisznek. És érdekes, hogy hát ő nem hitt, de valahol fején találta a szöget. Mert a bizonyítékok nem biztos, hogy bizonyítanak valamit. Most kicsit beleolvastam készülve az ő írásaiba, és kíváncsi is voltam, hogy jaj, nem fog egy kicsit megrendíteni a hitem, de nem lesz jó ez az Isten tiszteletre készülésnél. Nem. Tehát az érvei, amit ő érvnek vett, ez számomra nem volt érv, illetve voltak más érveim. És vannak más bizonyítékaim. Mondhatjuk azt is, hogy egyáltalán, tehát a hit az nem egy idealizmus, hogy hiszek abban, ami nincs, hanem hiszek abban, amit nem látok, vagy nem fogok az érzékszereimmel, de hiszem, hogy van. És Ábrahám is realista volt, tehát nem idealista volt ő. Figyeljük meg, hogy írja Pál apostol, ez nagyon tanulságos. Azt mondja, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, magyarul a tapasztalatok ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. És azt mondja, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt, Isten ígéretét nem vonta kétségbe. Számolt ezzel. Nem volt ő vak. Számolt azzal, hogy igen, emberileg lehetetlen. Igen. Én is öreg vagyok, feleségem is öreg, biológiailag nem lehetséges. És mégis hitt. Hogy aztán mégis miért bukik el 14 év múlva, ugye ezt 80, vagyis hogy is van, 84 éves korában hallja, és akkor 99, vagyis bocsánat, egy évre rá történik ez a Hágár eset, tehát egy év múlva már, mint hogyha meggyengült volna a hite, hát vagy legalábbis nem tudom, kinek a hite gyengült meg, Sárának vagy Szárainak a hite gyengült meg, ő pedig, hát vagy az asszony iránti tiszteletben, vagy ki tudja miért, bevette ezt a dolgot, és ugye ebből lett Izmael. Úgyhogy Ábrahám látta, hogy mennyire lehetetlen, de volt egy ennek ellenére szóló hit. Hitte, hogy Isten mégis képes rá. Én nem vagyok képes, de ő képes rá. Tertullianus mondja, hogy hiszem, mert lehetetlen. És most már nem tudom mással közeledni hozzá, csak a hitemmel. És nagyon érdekes, amit itt olvasunk, a sorok között újra visszaolvasom, hogy hiszi Ábrahám, hogy Isten mindenható, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Nem létezik Izsák? Majd fog. Azt mondja Isten, hogy áldoz föl Izsákot? Ez már később van, ugye? Azt mondja, jó, feláldozom, mert Istennek az sem lehetetlen, hogyha meghal, akkor föltámassza. Ugye, hogy Pál apostol már visszanézve, de most mi előrevetítve látjuk ezt, és hiszi, hogy Isten mindenható, és hogy jóságos, mindenható és hűséges. Hadd olvassak föl bátorításul és hiterősítőül a második helvét hitvallásból, ugye amikor ugye kérdezi, hogy mi az igaz hit, ugye a megismerés, amit az Isten igéből megismerek, de a szívbeli bizalom is, amit ez gerjezt bennem a Szentlélek által, És aztán hát, de hát mit hiszünk? Mit hiszel, amikor ezt mondod, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, ugye a hitvallásunkról beszél. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, ezt még nem tudta Ábrahám, mert csak az ő magjából lett Jézus Krisztus, aki a mennyet és a földet minden bennük levő dolgokkal egyetemben a semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem, Istenem és Atyám. Akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden test és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Érjezzük, hogy mennyire mindenre kiterjed, tehát még azt mondja, hogy a rosszból is jó lesz, és a szenvedésből is lesz a javamra valami, de azért köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nem kérek, nem szeretjük a szenvedést, és hát na, utáljuk. És könnyen prédikál a papa szószékről, amikor nincs semmi baja. Most nem árulom el, hogy éppen most mi bajom van, de hogy a sorok között sok olyan ember ül, akinek ez lehet, hogy bicska nyitogató, hogy hát könnyen beszél, aki beszél. És igazatok van. Úgyhogy minden együttérzésem és elismerésem azoknak, akik nagy teherrel, nagy kereszttel ülnek itt, vagy hát a képernyők előtt, és bennük van az a kérdés, az a lázongás, hogy de miért van ez nekem? És mi lesz ebből a jó? Mert én most semmi jót nem látok. Tovább olvasom a 27. kérdést. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet, és minden teremtménnyel egyetemben mindegy saját kezével fenntart, és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Na, a tegnapi lakodalomban megkérdezte tőlem valaki, szembeült, azt mondja, hogy akkor szerinted a betegség is Istentől jön? Meg el tudod képzelni, hogy Isten ad nekem egy betegséget, és aztán hát vagy úgy hagy, vagy megszabadít? Mondtam neki, hogy én hiszem, hogy Isten nem adja a betegséget, tehát nem ő az okozója a betegségnek, nem ő akarja a betegséget, de hiszem, hogy átment előtte. Ezt úgy hívjuk, hogy megengedő akarat. Nem ő akarja aktívan, de átment előtte. És nem csak a betegségre vonatkozik ez, hanem minden történésre, ami velünk történik, lehet ez egy baleset, vagy lehet ez egy csalódás, bármi. Átment előtte. És az ő pipáját bírja. Ez nagyon, nagyon nehéz ezt így. Tehát a mi szemszögünkből ez felháborító. Hogy Isten ezt miért hagyja. És teljesen mondom, teljesen együttérzek azokkal, akik ezt a kérdést teszik fel. Egy krízis, egy betegség, hogy meggyógyít-e? Vagy egy halálos helyzet. Ószövetségi történet, amikor a asszír vezető előtt Sadrach, Mésach és Abednego azzal szembesül, hogyha nem imádják a szobrát a uralkodónak, akkor belettetnek a tüzes kemencébe. És azt mondják, hogy mi téged nem imádunk, és a szobor előtt nem hajolunk meg, mert van, akit imádjunk. Ő nagyobb. És ő meg tud szabadítani a te kezedből, de ha nem tenné is, mi akkor is kitartunk mellette. Ez nagyon sovány, igaz, most mondom annak, aki szenved, de valahol hát ez a perspektívája a hitnek és ennek a szenvedésnek is, hogy ha elpusztítasz is, mondja Jób, akkor is téged dicsérlek. Talán a halálos ágyon vannak ezek a megvilágosodások, én is csak kísérőként voltam így jelen, még nem haldokoltam, hogy vége az életemnek, minden, ami nagy volt eddig, ilyen picire zsugorodik, amiért küzdöttem, amiért harcoltam, az igazságomért ilyen picire összezsugorodott. És most már csak egy fontos, hogy amikor meg kell jelennem a feltámadáskor Isten előtt, akkor el legyen rendezve a számlám, hogy megbocsátottam, és én is megbocsátottam. Úgyhogy a hit nem egy valóságtól való elrugaszkodás, hanem látása annak a valóságnak, ami nem látható, hát vagy érzékelése. És hadd mondjam akkor, hogy mi annyival nagyobb forba vagyunk, mint Ábrahám, hogy mi nem csak ezeket látjuk, amit Ábrahám, hanem mi már visszamenőleg látjuk a feltámadást. Ugye itt a két dolog van, amit megemlít Pál, hogy mik azok a valóságok, amikre Ábrahám támaszkodik. Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Két nagy üdvtörténeti eseményről van szó, a teremtésről és a feltámadásról. A teremtett világ mindenestől arról győz minket meg, hogy valaki van mögötte. És Krisztus feltámadása az, ami arról győz meg minket, hogy nem csak teremtés volt, hanem új teremtés is. Itt a 17. verset olvasom. Igen. Hitte, hogy Isten megeleminti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. És így lettünk elhívva. És az utolsó pontunk az, hogy Ábrahám hite is egy növekedési folyamat eredménye. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy mi mindig küzdünk sok szenvedéssel, meg egyebekkel, hogy ez egy folyamat, és majd a végére érünk. Isten szól, és aztán hallgat évekig, évtizedekig. Aztán szól megint, és meggyőz, és mozgósít, és föltápászkodom, és csinálom. És a kételkedésem miatt ismétel, újra elmondja, majd ad jeleket is, szövetséget köt, ugye itt a körülmetélkedés Ábrahámnál. 99 éves volt Ábrahám, amikor körülmetéltette magát. És a hibázás miatt új nevet ad. Most már ne hívd magad Ábrahámnak, nem magasztos atya vagy, hanem sok népek atya, Ábrahám leszel. És Szárai a fejedelmi nő, pedig fejedelmasszony vagy hercegnő lesz. És én így tekintek rád, és te is így tekints magadra. És Izsák megszületik, és Sára még 36 évig, Ábrahám pedig még 76 évig élvezi a jelenlétét. Tehát nem volt elkésve Isten. Aztán meghal Sára, és Ábrahám újra nősül, Ketúrát veszi feleségül, és még a hátralevő, hát nem is tudom hány, 36 évben, 136 éves, vagy 40-valány évben, még 6 gyermek születik tőle. Úgyhogy Istennek tényleg semmi sem lehetetlen. Az, hogy én a tapasztalataimon át, a fájdalmaimon át mást látok, ez az én fejlődési folyamatom. És hát ha valaki látta a Viskó című filmet, vagy olvasta a Viskó című könyvet, ezt mondja Isten, amikor a főhős lázad Isten ellen, és ugyanolyan keserűen nyilatkozik, mint Ábrahám, hogy ne a fájdalmaidon keresztül nézzél engem. Na persze könnyű ezt mondani Istennek, vagy mégse, mert ő is Jézus szemével néz. Most már hiszek, az a bizonyos kételkedő Tamás, vagy hitetlen Tamás, aki voltam, most egy hívő András lett, nem esik nehezemre, nagyon sok tapasztalatom is élményem van Isten hűségéről. Most már azt mondanám, hogy nehéz nem hinnem, de még előttem van az élet, ugye még nem vagyok 100 éves, tehát lehet, hogy lesznek olyan tapasztalataim, amikor megkérdezitek, hogy na András, most hiszel? Úgyhogy tehát ezzel az alázattal és félelemmel állok itt előttetek, hogy szépeket mondtam, de nem biztos, hogy nem lesznek még olyan próbáim nekem is, amire azt mondjátok, hogy na, most legyél okos és bölcs. Összefoglalom. Küzdesz a hiteddel? Jó társaságban vagy. Ábrahám, Izsák és a többiek. A másik dolog, hogy küzdesz a hiteddel, mindig küzdeni fogsz, nem lesz könnyű sosem. Szeretnél tökéletes lenni? Hát, a hit nem lesz bukás és problémamentes, mindig ki vagy téve annak, hogy elbukjál. De ezzel sem történik semmi különleges. Hanem mit tegyünk? Emlékezzél Isten hatalmára, a teremtésre és a feltámadásra, és emlékezz rá, hogy folyamatban vagy, tarts ki, és növekedj. Isten meg fogja mutatni magát. Amen. Válaszoljunk a hirdetett igére egy énekkel. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, 97-es ének. Édesatyánk, éneklünk és kapaszkodunk ezekben a megvallásokban, miközben tele vagyunk feszültséggel, ellentétes tapasztalatokkal, és lázad az igazságérzetünk, hogy miért van az, ami van, miért hagyod az igazságtalanságot, a szenvedést, a krízist, a betegséget, a fájdalmat. Szeretnénk, hogyha velünk lennél, ha mellettünk lennél, ezekben is. Nem vagyunk olyan erősek, mint Jézus, aki a kereszten Zsoltárt imádkozva ezt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el? Nem akarjuk, hogy elhagyjál. Szeretnénk téged megtapasztalni, megragadni, megölelni. És a nehézségekben szeretnénk látni a szabadulást. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy nem csak a nagypénteket látjuk, hanem láthatjuk a feltámadást is. Kérjük, hogy segíts, hogy kibírjuk addig, hogy mi is megtapasztaljuk a feltámadás erőit. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek, akik szenvednek, akik most műtét előtt állnak, így imádkozunk Zsuzsáért is, családjáért is. Urunk, hisszük, hogy jó vagy, és meg tudod őt gyógyítani, meg tudod őt menteni. De ha nem tennéd is, na ehhez kérünk, Urunk, erőt és hitet, hogy akkor is benned bízunk, és higgyük, hogy te ezt is jóra fordítod. Urunk, szeretnénk eljutni arra a hitre, hogy ne csak a saját fájdalmainkon keresztül nézzünk, és ne csak a saját életünkön keresztül értelmezzünk, hanem lássuk magunkat abban a nagyságrendben, amiben vagyunk. Abban a tervben, amiben te belehelyeztél. Segíts, hogy ne csak magunkon keresztül szemléljük a világot és téged. Segíts eljutni odáig, mint Sadrak, Mésak és Abednégó, hogy az életem sem drága nekem. Csak a te terved megvalósuljon, a te neved felmagasztaltasson, és ne hátráljak meg, és ne alkudjak meg. Ó, nagyon kéne ez az erő, Urunk. És így imádkozunk most azért azokért, akik a háborúnak a terheitől szenvednek, akik fölött zúgnak a repülőgépek és a bombák, akik elveszítették már a szerettüket a fronton, akik elvesztették a lakóhelyüket, az egzisztenciájukat, akiket kimozdítottál, kiköltöztettél erős karral az eddigi biztonságos lakóhelyükből, és megtapasztalták, hogy nincs itt biztonságos hely. Urunk, arra kérünk, hogy mindezt a sok rosszat, amit nyilván nem te akartál, ezt is használd föl az emberek üdvözítésére és a mi megtérésünkre, újjászületésünkre. Így imádkozunk, Urunk, barátainkért, családtagjainkért. Imádkozunk azért, hogy te adj megnyitott szemeket, hogy lássunk téged, de lássuk az eseményeket rajtad keresztül, és ne csak magunkon keresztül. Erősítsd a hitünket, ahogyan erősítetted Ábrahámnak. Kérünk, Urunk, hogy tarts ki mellettünk a halálos ágyunkig, és te fogjad a kezünket ott is, és hadd tudjunk téged életünkben és halálunkban is magasztalni, dicsőíteni. Hadd tudjunk rád tekinteni, te benned gyönyörködni. Imádkozunk, Urunk, hogy tényleg mozdíts meg minket, motiválj minket arra, hogy segítsünk az imádságban, az adakozásban, a mások terheinek a hordozásában. Mutasd meg, hogy mi mindent terveztél velünk. Nehogy azt higgyük, hogy keresztényként nyugdíjba mehettünk. Minden megvan már. Kérünk, segíts, hogy észrevegyük a szegényeket, a szenvedőket, a szükséget szenvedőket. Nyisd meg a szívünket, Urunk, hadd tudjuk látni, befogadni, segíteni. És kérünk, Urunk, hogy te bocsásd meg mindazokat a bűneinket, amivel elrontjuk az életünket, elrontjuk a mások életét, akiket ránk bíztál. Bocsásd meg a renyhességünket, lustaságunkat, vagy nem törődömségünket. Bocsásd meg nekünk, és adj új szívet, új lelket, új szemeket. Állíts minket talpra, hogy tudjunk téged szolgálni, a te országodat, a te dicsőségedet. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül a 425. éneket énekeljük, és álljunk föl ehhez a áldáshoz.
Abraham, Ura, Ode.
Az Isten szeretete, Jézus Krisztus kegyelme, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.